Istenek igéjét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom, a 14. verstől az 5. fejezet 10. verséig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a téveigőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy te, ma nemzetterek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levelet, hétről hétre, ezzel a ma olvasott szakasszal a központi gondolathoz érkeztünk. Mert igehirdetőnk innentől arról beszél, hogy Jézus Krisztus az igazi, a tökéletes főpap. Őt akarja a hallgatói elé állítani. És innentől több fejezeten keresztül arról fog beszélni, hogy Jézus miért több, miért teljesebb, miért tökéletesebb, mint az összes őt korábban megelőző főpap, és az ő áldozata miért sokkal több, mint bármi, ami előtte volt. Persze, ahogy láttuk, mindezt azért teszi, hogy ezzel erősítse, bátorítsa a hallgatóit, a római zsidó keresztényeket a Krisztus utáni 60-as évek végén, akik a fellángoló üldözések miatt kezdenek megroppanni, elcsüggettek, megfáradtak, mivel azon a határon vannak már, hogy sok évi üldözés után most már akár az életükkel kell fizetni azért, hogy Jézus követői, ezért ott vannak abban a helyzetben, hogy inkább elfordulnának Jézustól, mert akkor túlérik a helyzetet. És hogy mennyire lelki gondozói célja van annak, ahogy Krisztusról beszél a szerző, az éppen azt mutatja, hogy ennek a nagy központi egységnek, ami Jézus Krisztusról, mint a tökéletes főpapról szól, a bevezető része is, amit részben ma olvastunk, meg a záró része is, egy nagyon erőteljes buzdítás ezeknek az embereknek. Azt mondja nekik, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, ezt olvastuk ma, mert hogy egy ilyen főpapunk van, és amikor mindent elmond a főpapról, akkor a 10. fejezetben azt fogja mondani, hogy mivel teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus vére által, járuljunk azért oda igaz szívvel, teljes hittel. Azért beszél mindenről, hogy arra bátorítsa, arra buzdítsa a hallgatóit, hogy hát akkor jöjjetek ennek a Jézusnak a jelenlétébe, jöjjetek a főpaphoz, igényeljetek a segítségét, járuljatok oda ő hozzá. Mivel van egy közbenjárónk, mondja, aki együtt érez, aki tökéletes, ezért bármikor, minden nehézség közepette szabadon lehet hozzáfordulni. Ez a mai üzenete, és közelebbről arról szeretnék tehát beszélni, hogy egyáltalán először szükségünk van-e, tehát mi hogyan kapcsolódunk ehhez, szükségünk van-e főpapra, papra, ha igen, miért? Másodszor milyen ez a főpap? ki ő, milyen ő. Harmadszor, hogyan vehetjük mi igénybe a segítségét. Egészen konkrétan, mit jelenthet ez nekünk itt és most, ma. Mire jó egy pap? A pappal nem könnyen azonosulunk. A mai nem vallásos ember szemében ő, a pap a legrosszabb fajta, az intézményes egyház alkalmazottja, és ezért jobb esetben felesleges, jobb esetben egy felesleges intézménynek az alkalmazottja, rosszabb esetben pedig egy elnyomó szervezetnek az ügynöke és a haszonesője. Mondjuk ki bátran. A mai ember alapvetően, amikor vallásról van szó, idegenkedik az intézménytől, és neki ez is egy intézmény. Mivel az intézmény az elnyomja, az intézmény megmondja, hogy mit higgyen, az véli megmondja, hogy higgyen, és éppen ezért, amikor azt hallja, hogy pap, akkor nagyon sok embernek ez a lehető legnegatívabb érzéseket hozza be. Egy rossz intézménynek egy rossz képviselője. Szükségünk van-e papra? És egy nyilvánvaló, hogy a válasza, hogy dehogy van. És azért mondom ezt, mert hogy tud valaki Jézus Krisztussal, mint főpappal azonosulni, vagy elkezdeni ezen gondolkodni, ha alapvetően az van benne, hogy hát a pap az egy veszélyes dolog. A református ember, bár egészen másokból, de szintén nehezen kapcsolódik a pap képéhez, hiszen neki könnyen lehet, hogy azonnal a valamiféle katolikus áldozópapság jut eszébe, és azonnal felmondja a hitvallásos leckét, nem? Hogy nekünk nincs papunk, mi reformátusok vagyunk, nekünk nincs emberi közbenjárónk, nekünk nincs gyónás, nincs áldozás, nekünk pásztorunk van. Mire jó egy pap? Azért hoztam mindezt, hogy azt a távolságot, ami a pap kifejezéssel, szóval, gondolattal van bennünk, azt felmutassam, és utána azt mondhassuk, hogy lépjünk túl az elsődleges előítéleteinken. Sok más eszünkbe juthat arról a szóról, hogy pap. Hogy ne a mi benyomásainkat próbáljuk akkor belevinni a bibliai szövegbe azonnal, hogy na ez a pap, meg is érkeztem, hanem próbáljuk engedni, hogy a bibliai szöveg kezdjen átírni számunkra azt, hogy mi is az, hogy pap, meg hogy mire jó egy pap. Ki a pap? A pap elsősorban közvetítő, közbenjáró. A közvetítő az ember, aki a hit szerepét tölti be két világ között. És ha a paphoz, mint közvetítőhöz nem is tudunk olyan könnyen és gyorsan kapcsolódni, nagyon sok közvetítőhöz tudunk kapcsolódni. Például a közvetítő a tolmács. Közvetítő a követ, a diplomata. Közvetítő a küldött, aki két kultúra között lesz összekötő kapocs. Ugyanakkor, miközben persze egy tolmács vagy egy követ elsősorban csak összeköt, a pap képvisel. Érezzük a különbséget, egy tolmács az összeköt két nyelvi világot, ilyen értelemben közvetítő, de nem képviseli egyik felet a másik felé, nincs egy mélyebb elkötelezettsége. Az igazi közbenjáró képvisel, talán olyan, mint egy ügyvéd. Amikor egy ügyvéd képvisel minket a bíró előtt, nem csak összeköt, hanem bennünket képvisel valaki előtt, valahol. Vagy talán ehhez jobban tudunk kapcsolódni, egy barát. Egy barát, egy jó ismerős, aki az érdekünkben szól olyan helyen, ahova mi különben nélküle nem jutunk el. Egy barát, aki bevisz egy olyan helyre, ahova nem tudunk bemenni, ha nincs meg ez a kapcsolat, nincs meg ez a közvetítő, nincs meg ez a képviselőnk. Vagy egy barát, aki csak annyit mond, hogy egy konkrét ügyben, hogy keressed meg XY-t, és hivatkozzál én rám. Közvetítő. És ezzel egyrészt utat nyit nekünk XY-hoz, másrészt persze kockáztat. Mert hogyha ő ránézze, bejutunk XY-hoz, és ott valamit nagyon elszúrunk, akkor a barát fizet ezért hitelességében, szava hihetőségében, és legközelebb nagyon meg fogja gondolni, hogy kinek lesz a papja. Kit fog bevinni valakinek a jelenlétébe, kinek fogja odaadni azt a lehetőségét, ami neki megvan. Mire jó a pap? A mi korunkat és a kultúránkat leszámítva, minden kor és kultúra alapvetően vallásos lévén ismerte azt a közvetítőt, aki az isteni és az emberi világ között teremtett kapcsolatot. És akik ezt hallgatták az első században, Rómában, a 60-as években, azok számára mindez nem volt kérdés. Rómában, ott az akkori világban mind a zsidó keresztények, mind a pogányok egészen természetesnek találták, hogy szükség van papra. A zsidók előtt ott élt a jeruzsálemi kultusz, áldozati kultusz, élen a főpappal, a templom, ahol ezekben a napokban még zajlott az áldozat. Sok pappa, de ott volt a főpapa. A pogányok, a rómaiak szintén tanultuk, hogy nagyon komoly áldozati papság, nagyon komoly rendszere volt ennek a közvetítésnek. És mind a két helyszínen, mind a két világban az áldozatokat folyamatosan kellett bemutatni, a közvetítés folyamatosan ismétlődött, és ez egészen magától értetődő volt az akkori emberek számára. Vajon mi mikor érezzük igazán szükségét egy közbenjárónak? Talán leginkább akkor, amikor nehézségben vagyunk. Amikor azt éljük át, hogy bezárultak a lehetőségeink. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor egyszer csak azt érezzük, hogy falak vesznek minket körül. Nem tudunk kilépni. Nem látunk előre. Be vagyunk zárva. Ilyenkor vagyunk a legmagányosabbak, sőt, teljesen elszigeteltnek érezhetjük magunkat. És ilyenkor ott van a kérdés, akarva akaratlanul bennünk, hogy van valaki, aki mellénk áll? Van valaki, aki hidat ver köztünk és a segítség forrása között, akárhol is legyen ez a segítség? Megjelenik-e ebben a helyzetünkben valaki, akinek bejárása van oda, ahol meghallgatást, bíztatást, szabadulást nyerünk? Ez a korabeli hallgatók helyzete, be vannak zárva, nem fizikai értelemben, lelki értelemben, ki vannak merülve. Túl nagy a teher, túl nagy a veszély, túl nagy a nyomás rajtuk, és ezek gyakran a mi kérdéseink is más miatt. Hova fordulhatok a mélységben? Hova fordulhatok a nyomorúságban? Mit tehetek, amikor sötétség vesz körül? És akkor ilyenkor érezzük, de jó, ha van, de jó lenne, ha lenne egy közbenjáró. De jó lenne, ha lenne egy pap. Jó értelemben. Aki közbenjár, aki összeköt Istennel. Nem egy intézmény képviselőjét szeretnénk, de egy igazi képviselője Istennek, aki ott lenne, de jó lenne. Egy olyan pap kellene nekünk, aki együtt érez, nem? Aki meg tud érteni. Aki éppen ezért közülünk való. Olyan közbenjáró kell, nem? Olyan pap kell, aki nem kioktat, megmondtam már neked, hát azért vagy itt, mert megmondtam, nem azt csináltad, amit kellett volna. Aki nem kioktat, hanem aki mellém áll. Egy olyan pap kellene, aki nem megélni akar belőlünk és a mi kiszolgáltatottságunkból, hanem aki értünk akar élni. Egy olyan pap kellene, aki nem uralkodni akar, hanem szolgálni. De azt is érezzük, hogy nem elég, ha ez a pap együtt érez csak, ha megért, ez nagyon fontos, de nem elég, mert hordozzon is és vezessen ki a börtönömből. Tudjon hatékony segítséget adni. Nagyon jó, ha együtt érez, ha megért, persze, enélkül ne is jöjjön. De ha ő igazi pap és igazi közvetítő, akkor tudjon valahova eljutatni, elvinni, összekötni, tudjon becsatornázni oda, ahonnan a segítség jön. Legyen bejárása oda, ahol a megoldás van. Tehát legyen olyan, mint én, hogy megértsem, de legyen mégis több nálam, hogy segíthessem. Nekem szükségem van a papra, a közbenjáróra. A címzetteknek is óriási szüksége van. És a szerző ezen a ponton bátran hirdeti a jó hírt. Nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Ezért van rá szükség. Lássuk hát másodszor, hogy akkor milyen ő? Milyen ez a főpap? Milyen ez a közvetítő? És hogy mit tud tenni? Milyen főpap Jézus az Isten fia? Szerzőnk válasza röviden, szenvedő. Szenvedő főpap. Hogy mutatja be, miért találja fontosnak a szenvedést hangsúlyozni? Arról beszél a zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza, hogy mi az, ami közös, és mi az, ami különbözik köztünk és a szenvedő pap között. Először azt mondja Jézusról, hogy ő hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. Miért? Hogyan? Arra mutat rá, hogy minden főpap, mivel az emberek közül választják a főpapokat, a papokat, minden főpap, így írja, körül van véve erőtlenséggel. Ismeri, tudja, hogy mi van. És ami igaz minden zsidó főpapra, aki Jézus előtt volt, az igaz Jézusra is. Mert ember volt, mert köztünk járt, mert megszületett, ahogy megszülettünk, felnőtt, ahogy felnőttünk, átélt, amit minden ember átél. Minden megpróbáltatásnak, minden nyomorúságnak ki volt téve ő is. Jézus tehát nem valamiféle ilyen magabiztos magasságban úszott el az emberek élete felett, mint akinek úgy sokkal könnyebb minden, hanem a saját bőrén tapasztalta mindazt, amit mindannyian tapasztalunk. És ezt szerznünk a következő szavakkal mélyíti el, utalva Jézus életének az egyik legsötétebb, legküzdelmesebb idejére. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Amit olvastunk a lekcióban, a Gecsemáné kertben történt agónia megelevenítéshez. És hallgassatok ezeket a kifejezéseket, és közben gondoljatok a római zsidó keresztényekre, akik ezt hallgatják. Mit jelentenek nekik ezek a kifejezések, ami Jézushoz kötődik? Könyörgések, esedezések, hangos kiáltás, könnyek. Gondoljatok arra a helyzetre, amikor ott ül egy család, és egyszer csak kirobban az ajtó, és jönnek a római katonák, és mondjuk megfogják a családfőt, és elviszik. És tudják, hogy talán soha többet nem látják. Könyörgések, esedezések, hangos kiáltás, könnyek. Gondoljunk arra, amikor egy testvérüket, elérkezik a hír hozzájuk, hogy egy keresztény testvérüket halálra ítélték. Érezzük, hogy amit Jézusról mond, az egészen ugyanaz, amit ők átélnek egy ilyen helyzetben. Mit jelenthet nekünk ez, amikor óriási fájdalom él, amikor valami hihetetlen fájdalom, mélység és nyomorúság szakad ránk, amikor nincs más, mint könyörgés, esedezés, hangos kiáltás, akár néma csendben belül, és könnyek. És akkor azt mondja, nézzétek, a mi főpapunk pontosan tudja, hogy ez micsoda. Mert őt is ott találjuk, a magány, az elszigeteltség, az elhagyottság, a sötétség órájában, amikor kiált, amikor könyörög, amikor esedezik, amikor agonizál. És azt mondja, nézzétek, ebben hasonló. Ez a főpap, ez ugyanazt átélte, amit ti is átéltek. És akkor miben különbözik tőlünk? Azt mondtam, hogy így fogalmaz a szerzőnk, hogy hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, megpróbáltatott mindenben. Isten a mellé teszi, kivéve a bűnt. Ó, és akkor egyben azt mondod, hát persze. Ha nem bűnös, akkor nem is ember, nem? Ha nem bűnös, nem is ember, kiáltunk fel. Ha azt mondom Jézusról, mert ő azt mondja, Jézus olyan ember, akinek semmi bűne soha nem volt, tökéletes ember, erkölcsértelmen is, tökéletes ember, akkor te azt mondod, hogy ha nem bűnös, akkor nem ember. De ha azt mondom neked, figyelj, te ember, bűnös vagy, akkor mit mondasz? Nehogy már én bűnös legyek. Értjük ezt, hogy működik bennünk? Felháborodik az ember. Nem, mi az, hogy valaki azt mondja nekem, hogy bűnös vagyok? Nem vagyok bűnös. Jézus bűntelen, tökéletes ember. Nem mondd már, hogy létezik olyan, hogy bűntelen ember. Miért van ez bennünk? Az van bennünk, hogy miért mondjuk azt, hogy ha nem bűnös, nem is ember? Az van bennünk, hogy éppen az esendőség, az erkölcsi erőtlenség tesz minket igazán emberivé. igazán megközelíthetővé. Ha valaki bűntelen, annyira távoli, hogy már nem is ember, vagy nem teljesen, nem 100%-ban, jó, 90%-ban ember, vagy 99%-ban, de mégse olyan, mint én. De figyeljetek ide, a bibliai gondolkodás szerint nem a bűn teszi az embert. Nem a bűn teszi az embert. És nem a bűn teszi emberségesebbé az embert. Persze van egy rossz tapasztalatunk, hogy az az ember, aki magát bűntelennek tartja, az gyakran kíméletlen, gyakran kegyetlen. És miközben ismerünk embereket, aki tudja, hogy maga is esendő, az meg sokkal megértőbb, sokkal együttérzőbb tud lenni. Aki magát tökéletesnek tartja, az általában kőkemény és kegyetlen. Aki pedig tudja, hogy esendő, az meg sokkal együttérzőbb, sokkal emberségesebb tud lenni. És innen jön a gondolat, ami hamis gondolat, hogy a bűn nélkül nem is lehet ember az ember. A bűn nélkül nem is lehet igazán emberséges az ember. De valójában a bűn tesz embertelenné, és nem a bűntelenség. És ez akkor is így van, ha a jóság és a tökéletesség nevében sok kegyetlenség történt és történik a világban. Miben különbözik tőlünk ez a pap? Mindent átélt, amit mi. De nem vétkezett. Miért olyan fontos, hogy Jézus, aki tökéletesen megért, aki osztja velünk tökéletesen a nyomorúság, a megpróbáltatás tapasztalatát, mégsem vétkezett. Miért fontos ez? Annyira világos, gondolj bele. Azért, mert hogyan vihetne ő be papként a Szent Isten jelenlétébe, ha maga is bűnös és mocskos lenne? Hogyan tudna odavinni? Ha éppen a bűn zár ki onnan, akkor lehet, hogy együtt érezni, együtt tudna velünk bűnösként. De segíteni. Bevinni a Szent Isten jelenlétébe, ott képviselni, ott közben járni, nem tudna, mert nem mehetne ő sem. A szenvedő főpap egyedüliként bűntelen főpap. És ezért neki nem kell bemutatni áldozatot magáért. Mit tud ezt tenni? Mit tud ő tenni értünk? Mit tud tenni velünk? Mire jó? Azt olvassuk, hogy örök üdvösség szerzőjévé lett, és ebben minden paptól, minden közben járótól különbözik. Miért? Mert azt mondtam, hogy abban a korban senkinek nem volt kérdés, hogy vannak papok, és zajlik folyamatosan valamiféle közvetítés, közbenjárás, áldozati rendszer, vallástól függően, hogy mi. De az sem volt kérdés senkinek, hogy erre állandóan szükség van, újra és újra meg kell tenni, újra és újra be kell mutatni, ha az egyik pap meghaljon a helyébe a másik, és ennek folyamatosan történnie kell. De hogy egy bibliamagyarázó rámutat, amikor Jézusról van szó, mint főpapról, észben kell tartanunk, hogy nagyon erőteljes meggyőzésre van szükség ahhoz, hogy egy korabeli személy elhiggye, hogy egy konkrét áldozat, egy konkrét pap, elégséges minden időre, mindenki számára és minden célra. Mert sohasem létezett örökkévaló főpap korában. Nem volt ilyen. Sem a pogányok, sem a zsidók ilyenben nem hittek Jézus előtt. És utána azt mondja róla, hogy őt, ezt az egyetlent, Isten választotta erre. Isten küldte, hogy hozzánk hasonlóan szenvedjen, hogy teljesen véghez vigye az áldozatot, ami a papnak a feladata. De amíg a főpap önmagáért és a népért máson mutatta be az áldozatot, ugye a főpap, a zsidó főpap önmagáért is be kellett, hogy mutasson áldozatot, mert bűnös, az egész népért bemutatta az áldozatot, és máson, hiszen állatot áldozott fel, addig Jézus, a tökéletes, bűntelen főpap, csak másokért mutatott be áldozatot, önmagáért nem, de nem máson mutatta be az áldozatot, állatokon, hanem önmagán. Csak értünk. Értitek, hogy mennyire más, mint bárki más? Nekünk, ha papok lennénk, magunkért be kéne mutatni az áldozatot, a népért be kéne mutatni az áldozatot, és ha nem akarnánk ebbe belehalni, valami állatot kéne áldozni, ami jelképezi ezt. Nem azért, mert Isten azért bocsát, mert csak jelképezi, hogy a bűnbocsánat csak áldozat által van. Jézusnak magáért nem kell bemutatni áldozatot, de ő nem másra mutatja be az áldozatot, hanem önmagán mutatja be. Mert saját tökéletes bűntelen életét tette oda a keresztre. Érted és értem. Miért? Hogy járuljunk bizalommal Isten jelenlétébe. Hogy szabad legyen az út Isten közelségébe. Hogy aki bezárva találja magát, az ő benne kapjon egy olyan közvetítőt, egy olyan főpapot, aki szabad utat nyitott Isten jelenlétében. Átható volt az egeken, hogy ott képviseljen minket. Hogyan vehetjük igénybe végül a segítségét? Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan lesz a segítségünkre ez a főpap Jézus, amikor hatalmas terhek zúdulnak ránk, amikor úgy érezzük, hogy nincs kitörés a bezártságból? Az első és a legfontosabb úgy, hogy tudatosítod magadban, hogy amikor gyenge, erőtlen, megpróbált, összetört vagy, akkor közel vagy hozzá. Ez azért nehéz azoknak, akik Jézussal járnak, akiknek van kapcsolatuk vele, mert amikor gyengék, erőtlenek, összetörtek, nyomorultak vagyunk, akkor érezzük magunkat, hatalmasítom ezt a szót, a legtávolabb Jézustól. És amikor jól vagyunk, amikor erősek vagyunk, amikor lelkileg kiegyensúlyozottak vagyunk, akkor közel érezzük magunkat hozzá. Illetve amikor közel vagyunk hozzá, közel érezzük magunkat hozzá, akkor erősnek érezzük magunkat, ugye? És éppen ezért az első dolog, hogy a szenvedő főpap közbenjárásának az igénybevétele ott kezdődik, hogy tudatosítom, amikor a nyomorúságomban a legkevésbé érzem, akkor van hozzám a legközelebb. Értjük, hogy miért? Amikor a legkevésbé érzed, és éppen ezért, amikor a legnagyobb szükséged van rá, és amikor a legerőteljesebben azt gondolod, hogy ő sehol nincs, akkor van hozzád a legközelebb. Zsoltáros ezt így fogalmazza, közel van az Úr a megtört szívőekhez, és a sebzett lelkőeket megsegíti. Most gondolj bele, hogy a megtört szívű, meg a sebzett lelkű azt élte át, hogy hú, annyira közel vagy hozzám, te hogy is. Ezért hívja fel a figyelmet a szerző, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni az erőtlenségeinken, mert ő is átélte, meg tud rajta indulni. Te nem érzed, hadd mondjam így, de ő érez téged. Együtt érez. Te nem érzed, te be vagy zárva. De ő érez téged, és jobban érez, mint bármikor máskor, és közelebb van hozzád. A sötétség ideje mit jelent ez? Ez nem más, mint hit. Hitvallás. Mert ha nem érzed, az nem tapasztalat, akkor mi marad? Hit. És ezért mondja, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert Jézus is ragaszkodott, amikor ő neki volt a sötétség órája. Engedelmeskedjünk, mondja. Miért? Mert ő is engedelmes volt. Mit jelent hinni, ragaszkodni, engedelmeskedni? Hogyan történik ez a megmaradás benne? Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Járuljunk oda. Hogy lehet oda járulni? Hogy lehet igénybe venni a segítségét? Hogy lesz ez valóság? Ha igénybe akarod venni a szenvedő főpap közbenjárását, segítségét, akkor imádkozol. Mert ez imádság. Ott van veled, közel van hozzád, imádkozol. Hogyan imádkozunk? Chrysostomus 4. századi egyházatja írja erről. A szerző arra hívja őket, az üldözött keresztényeket, hogy lépjenek túl a félelemmel teli imádkozáson, a szép és rendes imádságon, a formális és hűvös imádságon, és imádságukban az emberi szükségből fakadó őszinte és szívbéli kiáltásokkal
ostromolják a menny kapuit. Azt szeretné, hogy imádságukban ne olyanok legyenek, mint a bürokraták. 1600 évvel ezelőtt is bürokraták voltak. Akik engedélyért folyamodnak, hanem mint a gyermekek, akik éjszaka félelmükben kiáltanak fel, bízva abban, hogy meghallják és megvigasztalják őket.
Gondolj arra, amikor valami hihetetlen nehéz helyzetben, nyomorúságban voltál. Esetleg egy más ember meg tudott volna valamit tenni. Volt olyan, hogy könyörögtél, esedeztél, kiáltottál könnyek között, jajongva, rettegve, és tudtad, hogy minden azon múlik, hogy most ez meghallgattatik-e vagy nem. Álltál? Megkockáztatom. Esetleg térdeltél egy másik ember előtt, sírva, könyörögve, kiáltva, hogy tétje van annak, amit most akarsz, és nem érdekel, hogy ez furcsán néz ki, de megtetted, mert annyira fontos volt, hogy ne utasítson el, és ne forduljon el tőled. Kiabáltál, hogy igenis hallgassál meg? És a kérdés, volt-e már így Jézus jelenlétében? Ha nem, miért nem? Mi akadályozott meg ebben? Mit mond ez el neked arról, hogyan viszonyulsz hozzá? Mi neked az imádság? Szép és rendes, formális és hűvös, vallásos forma, viselkedés, kis lelki masszázs, amikor úgy minden jó, vagy lényed őszinte feltárása Jézus előtt? Könyörgés, esedezés, hangos kiáltás, könnyek. Félreértés ne essék, az imádság ritkán ilyen könyörgés, sírás, kiáltás Isten előtt, ritkán. Miért? Mert nem kell a főpapnak sem a kiáltásunk, sem a könnyeink, sem semmi érzelmi ráhatás ahhoz, hogy meghallgasson, oké? Vannak, akik a legalapvetőbb dolgokért is úgy kezdenek el imádkozni, hogy elkezdenek kiabálni és sírni. Miért? Hát mert ha ekkora érzelmi ráhatást teszek a főpapra, akkor biztos meghallgat. És ezért kiabáljunk még hangosabban. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor a helyzet miatt, amiben vagy, a nyomorúság miatt, amikor az ember teljesen kiszolgáltatott, akkor a szívében fájdalom, kiáltás, könnyek, könyör, esedezés van, amikor ezt éli meg, akkor ezzel tud jönni Jézus elé. Akkor ezzel tudja igénybe venni az ő segítségét. Akkor ezzel tud belépni az ő jelenlétébe. És micsoda vigasztalás, hogy a közben járunk ezt érti, ismeri, mert átélte és elfogadja. A kulcs szó a bizalom, a szív nyíltsága, szabadsága. Járuljunk bizalommal, nyíltan, szabadan ő hozzá. Ez az örökségünk, és ez az ajándékunk, mert van közbenjárunk, mert van segítségünk. Mire jó egy pap? Mert van főpapunk Isten jelenlétében. Olyan közbenjáró, olyan pap, aki megért, együtt érez, képvisel. Amikor terhek súlyát hordozunk, olyan segítőnk van, aki elég hatalmas és elég erős, hogy elhordozzon és megsegítsen. Hiszen elhordozta Isten ítéletét helyettünk, hogy minket Isten előtt képviseljen örökké, mint a barát, aki bevisz. Járulj hozzá teljes bizalommal, teljes szabadsággal a nehézség idején. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te magad gondoskodtál arról, hogy legyen nekünk olyan főpapunk, aki eljön ebbe a világba, bemutatja értünk az áldozatot önmagán egyszer és mindenkorra, közben jár, közben vettetik közénk és a halála, az elveszettség, a kárhozat közé, azáltal, hogy ő maga éli azt át helyettünk, megy el helyettünk a ítéleted alá a pusztulásba, majd feltámad és ott képvisel
előtted minket. Köszönjük, Urunk, köszönjük, Atyánk, hogy Te magad választottad őt, választottad ezt az utat, választottad ezt a megoldást. Arra, hogy mi, akik elszakadtunk, visszakerüljünk hozzád. Dicsőítünk Téged, Úr Jézus Krisztus, aki csodálatos engedelmességgel jártad végig ezt az utat. Aki gyötrődtél, agonizáltál, küszködtél, amikor a halállal szembe találtad magad, de nem futamodtál meg. Köszönjük, amit értünk tettél. És kérünk, Szentlélek Isten, hogy tedd ezt most élővé és elevenné számunkra. Mert hiszen mondhatja nekünk valaki azt, hogy az imádság a belépés, de nem tudunk imádkozni. Hogy? Hova? Kinek? De amikor Te leszállsz ránk, Szentlélek, akkor ami korábban lehetetlen volt, az lehetséges lesz. Ami élettelen volt, az élővé lesz. Jöjj, Szentlélek! És fakaszd fel a szívünkbe az életet, a közösséget az Úr Jézussal, az imádságot. Egyszer csak indítsd meg szívünket és szavainkat, hogy mindaz, ami ott be van zárva négy fal közé, az kijöjjön, az Te eléd kerüljön. Azok a terhek, azok a súlyok, azokat le tudjuk tenni, ki tudjuk mondani, átmerjük adni neked. Azok a sötétségek, azok a szennyek, azok a mocskok, azok a hazugságok, évtizedek elrejtett dolgai, ki tudjanak jönni, és szabadok lehessünk tőlük, megvalva azokat Te neked, a főpapnak. Úrunk, csak Te tudod igazán, hogy mit tudsz tenni velünk, amikor a főpap belép az életünkbe, és valóságos lesz. Végezd ezt a munkádat bennünk. És most eléd hozzuk, Úr Jézus, a mi szükségeinket. Először is imádkozunk, Urunk, Takács Lajos családjáért, szeretteiért, özvegyéért. Kérünk, vedd őket körül, szereteteddel és vigasztalásoddal. Vedd őket körül a gyülekezet imádságaival, hogy így hordozzuk őket Te előtted. Hozzál nekik vigasztalást, megerősödést, benned való reménységet. Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Imádkozunk a hollandiai testvérgyülekezetünk presbiteréért. Kérünk Téged, hogy hozzál neki gyógyulást és szabadulást. Imádkozunk, Urunk, minden más rákbetegért, aki közöttünk van, vagy aki távol van, nincs most itt velünk, de a gyülekezetünkhez tartozik, és ismerjük őt. Kérünk Téged, hogy gyógyító, szabadító hatalmadat mutassad meg az ő életükbe. Töltsd be őket reménységgel, benned való igaz reménységgel, és hozzá nekik gyógyulást. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünk szükségeiért, életéért. Áld meg, Urunk, a mi építkezésünket, a templomépítést. Kérünk Téged, hogy vezesd a munkásokat, hogy most újraindul az építkezés. Kérünk Téged forrásokért a következő évre. Kérünk Téged, hogy indíts bennünket is adakozásra, hordozására ennek az ügynek, hogy megismerhessenek ezen keresztül emberek Téged. Imádkozunk a hollandiai testvérgyülekezetünkért, hogy hadd találják meg azt a lelki pásztort, akit Te szeretnél abba a gyülekezetbe vezetni, ahol áldássá lehetnek egymást számára a gyülekezet és a pásztor. Vezesd őket, kérünk ebben. Imádkozunk, Urunk, a mi városunkért, Budapestért. Imádkozunk ezért az országért. Imádkozunk azért, hogy az a szabadság, Úr Jézus, ami Te benned van, jöhessen el, járhasson át minél többeket. Urunk, ezen a nemzeti ünnepen különösen is imádkozunk azért, hogy teremtsél megoszlást ott, ahol széthúzás van. És igen, Urunk, tudjuk, hogy minket a Te népedet pappá is tettél, közvetítővé, híddá. Hadd legyen hát a Te néped, a Te egyházad, egyénileg a mi személyes életünk, de a gyülekezetünk és minden egyház Magyarországon. Hadd legyen a megbékélésnek a hirdetője, a megosztottságban, a gyűlöletben, az egymásra való fenekedésben az a közösség, az az erő, amely Te rád mutat, a te igazságodat, a te tisztasságodat, a te szeretetedet képviseli, és benned hisz a megbékélésben. Kérünk, Urunk, így áld meg ezt az ünnepet, és így áld meg ebben a pihenésünket is. Bármerre megyünk, bármerre járunk, bárkikkel találkozunk, hadd legyünk mi is a te papjaid, a te hídjaid, a te eszközeid, a te tolmácsaid, a te küldötteid, a te közvetítőid, elmenvén békességet szerezvén. Így kérünk, Urunk, hallgass meg minket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.